párokkal ugye elkezdtétek ezt a bibliai történeteket, ha jól tudom taglalni. És tudtommal ehhez a történethez még nem érkeztetek el. Ez Izsák föláldozása. Hát csak gyorsan átszéve, hogy mi volt eddig. Nagy vonalakban, ugye a világ teremtésével kezdődik a Tóra, a Biblia. Egy kis átmenettel utána történik ugye az özönvíz, hogy az emberiség megromlik, és Isten elpusztítja a világot Noé és családja kivételével. Az özönvíz után van a Bábel tornyának a története, amikor az emberiség újból hát megromlik, és már védekezésül egy esetleges következő özönvíz ellen építeni akar egy nagy erődítményt, és akkor Isten összekeveri a nyelveiket, és szétszórja őket a világon. Ezután következik a zsidó szempontból lényeges történetek, ugye Ábrahámmal, akit Isten ugye megjelenít neki Isten, és azt mondja, hogy hagyja el a szülőföldjét, és menjen az ígéret földjére. És azóta is Ábrahámról olvasunk, és így gyakorlatilag Ábrahámnak az egyik utolsó történetét fogjuk felolvasni, ahol már Ábrahámnak a sok kínlódás után, és sok próbatétel után megszületett már Izsák fia, és most majd azt kéri tőle Isten, hogy áldozza föl ezt a fiát Moria hegyén. Ide az, hogy magát a történetet mindjárt elolvassuk, de előtte egy kicsit, hogy lássuk, hogy itt Ábrahámnak milyen szerepe van. Ugye Ábrahámnál azt mondják a bölcsénk, és ezt össze is lehet számolni, hogy Ábrahámnak 10 próbatételt kellett kiállnia, ahhoz, hogy valóban Isten úgy lássa, hogy ő kiválasztható és kiválasztott arra, hogy a zsidó nép atya legyen. Ez a 10 próbatétel, ez kezdődött csak, hogy gyorsan felsoroljam őket. Az első próbatétel az volt, amikor Isten azt mondta, hogy hagyja el szülőföldét, és vándorbotot kellett, hogy fogjon. A második próbatétel az volt, amikor megérkezett hát Kánaánba, és ahelyett, hogy ott egy tejjelmézzel folyó országot találjon, éhínség volt, le kellett menni Egyiptomba, és akkor itt volt a harmadik próbatétel, amikor a fáraó el akarta venni, magához is vette Sárát, és csak csoda útján került vissza Ábrahámhoz. Aztán volt az a próbatétel, amikor ki kellett menteni a Lótot, az ő unokaöccsét és sógorát, és harcolnia kellett ott a királyokkal. Hát ezek aztán a következő próbatétel az volt, amikor nem született gyereke, és el kellett, hogy vegye Hágárt, a szolgálólányt. És miután megszületett ott Ismael, akkor el kellett, hogy küldje ezt a gyereket. Ugye először elküldte csak Hágárt, és utána elküldte Hágárt a gyerekkel. Tehát sok-sok próbatétel volt, és aztán odáig jutottunk el, hogy ez volt azt hiszem az utolsó dolog, amiről tanultunk, hogy azt kérte Ábrahámtól Isten 99 éves korában, hogy metélje magát körül, ami megint csak nem egy kis próbatétel. Illetve ehhez a körülmetéléshez, vagy a körülmetés után Isten azt mondta neki, hogy most fog születni egy gyereked. És ez a gyerek lesz az igazi. Izsákban lesz majd a te nemzetséged. És Ábrahám próbál kibújni, és azt mondja, hogy hát ne, inkább legyen csak Ismael. Inkább hagyjuk csak, hogy Ismael éljen te előtted. Én azzal is megelégszem, hát 99 éves korában az ember már nem tervez egy új gyereket. És akkor azt mondja neki, hogy Isten, nem, Izsák lesz az igazi. Most ezek után képzeljük el, hogy eltelik 37 év, és már Izsák 37 éves, ez majd ki fog innen is derülni, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy most fogjad egy fiadat és áldozd föl. Ez egy olyan próbatétel, ami minden előzött meghalad, és ez a 10. próbatétel. És itt azt mondják a bölcsek, hogy Isten ehhez a próbatételhez kötötte az összes többit. És azt mondta, hogy ha ez a próbatétel sikerül, akkor ez mutatja, hogy az előzőket is igazából kiálltad, ha nem sikerül, akkor az megcáfol minden korábbit is. Ábrahám. Ez a magyarázat a szövegből, és hogy ezt Ábrahámnak mondja. Mindjárt látni fogjuk a szövegből. Most ezt a szöveget, ez egy olyan központi szöveg, amit minden nap elmondunk az imában, reggeli imában, és mindig, amikor imádkozunk valamiért, például Jom Kipurkor, Rosh Hashanakor, amikor olyan döntő pillanatok vannak, akkor mindig ezt hozzuk föl. Mindig azt hozzuk föl, hogy Isten, ha nem is a mi érdemünkben, de itt Ábrahám érdekében, aki hajlandó volt feláldozni a fiát, legyen ránk tekintette. Különben ezt kitől tanultuk el? Mózestől, akinek az imái, és ezek nem csak imák voltak, hanem ilyen párbeszédek Istennel, ilyen viták Istennel, tehát Isten válaszolt is az imákra, ami le vannak írva, és mindig azt látjuk, hogy amikor Mózes látta, hogy nem megy sem erre, nem tud változtatni az isteni döntésen, akkor mindig ezt hozta föl, hogy emlékezz az ősatyákra, és az ő tetteikre. Úgyhogy ez egy nagyon központi történet, és ezért is fontos, hogy ezt jól átvizsgáljuk, illetve azt is fontos lesz majd átgondolni, hogy miért kell ezt minden nap elmondani, illetve azt nyilván itt az önfeláldozásnak, illetve az áldozattételnek egy olyan szintjéről beszélünk, ami érdemes meggondolni, hogy miért van ennek szerepe a zsidóságban, és hogyan, milyen mértékig kell, hogy szerepe legyen az ember életében az áldozattétel, amire nyilván ez a fejezet is tanít bennünket. Úgyhogy azt gondolom, hogy olvassuk el, és utána menjünk majd sorrendbe, és nézzük meg, hogy milyen benyomásaink vannak. Esetleg valaki vállalkozik, hogy elolvassa nekünk? Majd magyarul, tehát nem kell, hogy a hébert. Csak azért hoztam el ezt egy-két érdekesség. Naci, vállalkozol?
Nem, most eléggé.
Rosszul vagy?
Meg vagyok Történt ezek után, hogy Isten megkísértett Ábrahámot, és szólt hozzá, Ábrahám, és ő felelt, itt vagyok. És szólott hozzá, vedd egyetlen fiadat Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mória földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul a hegyek egyikén, amelyet majd mondok neked. Fölkelt Ábrahám kora reggel, fölnyergelte Szamarát, vett két legényt maga mellé, és fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután fölkelt és elindult arra a helyre, amelyről Isten szólott neki. A harmadik napon felemelte Ábrahám szemét, és megpillantotta távol azt a helyet. Ekkor szólt Ábrahám legényeihez, maradjatok ti itt a Szamárral, én és a fiú elmegyünk oda, imádkozunk és visszatérünk hozzátok. És Ábrahám vette az égő áldozathoz való fát, rátette Izsákra, fiára, és a maga kezébe vette a tüzet, meg a kést. És mentek ketten együtt, és szólt Izsák atyához, Ábrahámhoz, és mondta, atyám, és ő felelt, itt vagyok, fiam. És a fiú szólt, itt van a tűz és a fa, de hol van a bárány az égő áldozathoz? És felelt Ábrahám, fiam, Isten majd kiszemeli magának a bárányt az égő áldozathoz. És mentek ketten együtt. Elértek arra a helyre, amelyet neki Isten mondott. Ábrahám fölépítette az oltárt, elrendezte a fát, megkötözte fiát Izsákot, és föltette az oltára a fa fölé. És Ábrahám kinyújtotta a kezét, és vette a kést, hogy levágja fiát. Ekkor megszólította őt az örökké való angyala az égből, és mondta, Ábrahám, és ő felelt, itt vagyok. És mondta, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne tégy neki semmit, mert most tudom, hogy Isten félő vagy, mint hogy nem tagadtad meg tőlem egyetlen fiadat. Ábrahám felemelte szemét, és íme, látott mögött egy kost, amely szarvával megakadt a bozótban. Oda ment Ábrahám, megfogta a kost, és azt áldozta égő áldozatú fia helyett. És Ábrahám elnevezte azt a helyet az örökké való lát, ahogy ma mondják, az örökké való hegyén látható lesz. Az örökké való angyala pedig ismét szólította Ábrahámot az égből, és mondta, magamra megesküszöm. Úgy mond az örökké való, mivel hogy ezt a dolgot tetted, és nem tagadtad meg tőlem egyetlen fiadat. Meg foglak áldani, és úgy meg fogom sokasítani magzatodat, mint az égnek csillagai, és mint a föveny, mely a tengerpartján van, és elfoglalja majd ivadékod ellenségei kapuját. És áldottak lesznek ivadékaiban a föld összes népei azért, mert hallgattál szavamra. Szatért Ábrahám legényeihez, ezek fölkeltek és elmentek együtt Berselába, és Ábrahám Berselában lakott.
Jó, akkor idáig tartott a történet. Hát ugye elég izgalmas, azt lehet mondani, hogy talán mindig legizgalmasabb ilyen szinte krimiszerű története ez a Tórának. Ahol ugye maga az egész dolog olyan nagyon értelmetlennek tűnik. Most ez miért volt jó, hogy ezt Isten végigjátszott Ábrahámmal? És nyilván ezt kéne valahogy igazán megértenünk, hogy ez egy olyan próbatétel, amire borzasztó kegyetlennek tűnik. Tehát addig, amikor arról beszélünk, egy olyan próbatételről, amikor az emberek magából kell áldoznia, vagy az egy dolog, és megint más dolog, amikor a saját fiát kell, hogy feláldozza. Ugye a történetből az is kiderül, hogy itt Ábrahám és ugye Izsák nem egy kisgyerek volt már. Tehát az is majd egy érdekes kérdés lesz, hogy miért Ábrahám próbatétele ez igazából, és miért úgy hívjuk, hogy ezt mint Ábrahám próbatételét, és miért nem mint Izsák próbatétele. Hiszen Izsák az, aki végül is a beleegyezését adja. Az ő beleegyezése nélkül ez nem ment volna ilyen egyszerűen. De nézzük most sorban a történetet, és akkor egy-két érdekességet kiemelni. Ez azt mondja, hogy történt ezek után, Isten megkísértette Ábrahámot, és szólt hozzá Ábrahám, és ő feled itt vagyok, és szólt hozzá, vedd egyetlen fiadat. Most ha megnézzük a Hébert, és ezért tartam benne a Hébert, akkor látjátok, hogy azt mondja, a két pont után van, ugye mindig a sornak, a mondatnak a vége az a két pont, a kettős pont, azt mondja, vajomer kachna, és azt mondta neki, és szólott hozzá, vedd kérlek. A magyarban nincs benne. De a Héberben azt mondja, hogy vedd kérlek egyetlen fiadat. És erre mondják azt a kommentárok, amit az előbb mondtam, Isten azt szinte könyörgött neki, és azt mondta, Ábrahám, kérlek, áld ki ezt a próbatételt, mert ha nem fogod kiállni ezt a próbatételt, azt fogják mondani, hogy az előzőket se igazából tetted. Amikor majd az egész próbatétel témát egy kicsit átbeszéljük, akkor arra is ki fogunk lyukadni, hogy miért. Miért kérdőjelezné meg ennek a próbatételnek a kudarca az előzőket? Mi az, ami ebben több, vagy ami ebben jobban kiviláglik, ami az előzőkben nem volt meg? Mindenesetre Ábrahámot kérleli, hogy kérlek, vedd egyetlen fiadat. És itt van egy érdekesség, mi ebben az érdekes ebben a mondatban, hogy azt mondja, hogy vedd egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz. Mi az érdekes ebben, szerintetek?
Hát hogy nem a másikat, akit nem szeretsz.
Hát igen, az
egyetlen.
Azt is mondja, hogy egyetlen. Tehát, hogy nagyon sok itt a jelző. Valahogy nem egy...
Az a fiú, aki egyetlen, akit szeret.
Hát, de úgy érted, hogy arra szól az egyetlen... Nem, mint a szeretetről szól. Aha.
Ez a Héberben...
Nem, tehát ez a fajta magyarázat, amit mondasz, ez nem igazán állja meg egyetlen Héberben, mint külön dolgokról azt mondja. Káhna ez binha, vedd a fiadat, az egyetlent, akit szeret, Izsákot. Ez az igazi sorrend. Magyarban is így van? Nem, a magyarban a Izsák megölőzi a szeretet. Tehát ezt úgy képzeljük el, mintha Isten azt mondta volna neki, vedd egyetlen fiadat, akit szeret, Izsákot. Nem. Vedd fiadat, az egyetlent, akit szeret, Izsákot. Tehát négy dolgot mond. És erre két magyarázat van. Az egyik magyarázat az, hogy Isten olyan szörnyű dolgot kért itt Ábrahámtól, hogy nem akart ráijeszteni. És lassanként mondta neki. Azt mondta neki, vedd fiadat. És azt mondta Ábrahám, hát nekem két fiam van. És neki, az egyetlen. Én mind a kettő számomra olyan, mint hogyha egyetlen lenne. Akit szeretsz, Ábrahám azt mondta, mind a kettőt szeretem. És erre azt mondta Izsákot. Lassanként akarta tudatni vele, hogy mi lesz itt a feladat, hogy ne törjön rá. Ez a fajta ilyen gondolkodásmód, ez mások is megjelenik a bibliai történetekben. Például, amikor azt kérde, Ádám bűnözik a fagyümölcsével, és Isten úgy kezdi vele a vétek után, a bűn után a beszélgetést, hogy Ádám, hol vagy? És erre felmerül a kérdés, hogy hol van? Isten nem tudja, hogy hol van, kereste őt. És erre azt mondja Rási, hogy nem akart rátörni, és egy kicsit úgy próbálta. Tehát, hogy legyen egy kicsit ideje gondolkodni Ádámnak, és hasonló módon itt is valami ilyesmiről van szó, legalábbis ez szerint a magyarázat szerint, hogy lassanként adagolta a rosszat. Az, amit valakinek egy rossz hírt mondanak, akkor ezt nem egy menetben mondják, hanem egy kicsit úgy adagolva. Egy másik magyarázat az viszont fordítva, az viszont éppen nem a próbatétel megkönnyítése, hanem a próbatétel megnehezítése volt. Hogy az ember, amikor egy ilyesmit csinál, akkor mindig nyugtatgatja magát, hogy hát az ember által nem csinálja ilyesmit, de ha egy ilyen próbatétele van, akkor mindig nyugtatgatja magát. Mondjuk Ábrahám esetében elképzelte, hogy Ábrahám úgy nyugtatgatta volna magát, hogy hát igen, van ez a fiam, de van nekem egy másik fiam is. Hát igaz, hogy őt szeretem, de a másikat is szeretem. Hát igaz, hogy ő az egyetlen, de hát a másik is olyan, mint egyetlen. Tehát egy kicsit úgy, és akkor valahogy egy jól, ahogy angolul mondják, rubbed it in, hogy valamit úgy jól bele dörzsölnek az emberbe, hogy úgy igazán átérezze, és akkor azt is elmondja, hogy nem csak a fiad, és nem csak akit szeret, és nem csak ez, hanem még Izsák is. Tehát, hogy minden oldalát a történetnek úgy a felszíne hozta Isten. És akkor azt mondja neki, hogy fogjad és áldozd őt föl, égő áldozatul. És ugye a következő mondat az az, hogy Ábrahám fölkelt kora reggel. És fölnyergett a szamarát, vett két legényt maga mellé, és fiát Izsákot. És azt mondják a rabbik, hogy itt mi a különlegesebben. Megint csak a próbatétel kapcsán. Az ember hajlamos ilyenkor egy kicsit halogatni a dolgot. Na még egy pár órát, várjunk egy kicsit. És Ábrahám nem várt, hanem rögtön kora reggel úgy készült erre a dologra, mint hogyha valami foci meccsre menne, hogy olyan nem várt, hanem korán reggel fölkelt, és ő maga nyergelte föl a szamarát, nem halogatta a történetet. Annak ellenére, hogy ugye nyilvánból, hogy Ábrahám borzasztóan szerette Izsákot. Elindult arra a helyre, mert Isten szólott neki, és akkor itt van az a pont, amikor ők ketten mennek tovább, és a többiek lemaradnak. És itt egy Izsák, aki nem tudja, hogy miért is mennek eddig, egyszer csak megkérdezi Ábrahámtól, hogy hol van a laposztok, az elsősorban megkérdezi tőle, hogy látja Izsák, hogy ott a égváldozathoz való fa, ott van a tűz, meg a kés, és Izsák valószínűleg már egy tapasztalt ilyen áldozathozó volt, és tudta, hogy ilyenkor illik azért valami állatot is vinni, és föltűnik neki, hogy nincsen, és erre megkérdezi az apját, hogy atyám, hol van a bárány az égváldozathoz? És mit mond neki Ábrahám? Hogy majd Isten kiszemeli magának a bárányt. És hogyha a Hébert nézzük meg, akkor itt ez még érdekesebb. Nem úgy szól a mondat, hogy fiam, Isten majd kiszemeli magának a bárányt, hanem azt mondja, Isten majd kiszemeli magának a bárányt, fiam. Ami egy kicsit úgy hangzik, hogy utalt, hogy ez te vagy. Isten kiszemeli majd a bárányt magának, fiam. Te vagy az a bárány. És itt ugye mi az, ami érdekes, hogy utána kihangsúlyozza, hogy amikor ezt a választ adta Ábrahám, akkor mentek ketten együtt, hogy Izsák nem kérdezett utána még, és teljes volt a beleegyezés. És aztán ugye az történik, hogy Ábrahám oda viszi, megkötözi, és végül fölemeli a kést, és azt mondja, hogy és hát kész megtenni, amit Isten kért tőle, és akkor szól Isten angyala, és azt mondja, hogy ne nyújtsd ki a kezed, ez csak egy próbatétel volt. És akkor van az az érdekes dolog, hogy Ábrahám mégis, vagy hogy, mint hogyha Ábrahám nem lenne, kicsit elégedetlen lenne, hogy most nincs, hát csak akkor most mit fogunk áldozni? Hát, és akkor azt mondja, hogy ott van ez a bárány, végül találott egy bárányt éppen véletlenül, és azt feláldozza a fia helyett. Mert ennek a báránynak van a Midrásban van egy olyan jelentősége, hogy a Midrás szerint ez a bárány, ez a zsidó nép történelmét végigkíséri, és később, vagy pontosabban ez a báránynak a két szarva, azt mondja, hogy a bárány szarvából készült két sófár, az egyik sófárnak a hangja akkor hangzik el, amikor a zsidók megkapják a 10 parancsolatot a Szinájhegynél, és a következő alkalommal majd a másik pedig akkor fog megszólalni, amikor a Messiás eljön. Ezt szerint ugye ennek az egész, ez valami olyasmire utal, hogy az egész történet olyan központi jelentőségű, hogy a zsidó nép történelmében legjelentősebb pillanatokban újra visszautalás van, de újra megjelenik ez a kors, vagy legalábbis utalás van a szarva által. Itt van, még csak ilyen kis dolgokat, hogy van az a magyarázat arra, hogy Ábrahám nem volt úgy elégedett ezzel a dologgal, vagy hogy keresett még egy áldozatot, hogy ugye van egy olyan törvény, hogyha valaki egy egy fogadalmat tesz, vagy egy áldozatot akar hozni, akkor hát azt mindenképp teljesíteni kell. És így Ábrahám tényleg kereste azt, hogy hol tudná azt a fajta energiát, amit ő ebbe az áldozatba kész volt belevinni, valahova máshova átvezetni. És ezért volt jó, hogy ott volt ez a bárány, mert valóban a Midrás azt mondja, hogy Ábrahám úgy áldozta fel ezt a bárányt, hogy azt mondta, hogy ez a kéz a fiam keze helyett. Ez a láb a fiam lába helyett. Tehát, hogy valahogy az egészet átvitte. Hogy?
Kepóra.
Igen, Kepóra. Átvitte Izsákról a bárányra, és itt megjegyzi a Talmud, hogy tudjuk azt, hogy a cádikok soha nem tévednek. Pontosabban soha nem védkeznek, vagy nem mondanak olyat, ami nem igaz. És itt Ábrám, ha nem is tudatosan, de teljesült az, amit Ábrahám mondott Izsáknak, hogy majd Isten megmutatja a bárányt az égváldozathoz, mert valóban végül ez történt, és megmutatta a bárányt az égváldozathoz. Ha már a spirókról volt szó, van a Safiró rabinak, a Munkácsi rabinak nagyon szép egy kis története, hogy egyszer a helyi saktert ki akarták rúgni az állásából, és hát ismerjük ezt a zsidó hírcsaftot, ezt a politikát, mint jöttek a rabbihoz, hát, hogy a sakter így, a sakter úgy, és ezt őt el kell távolítani. És erre a rabbi azt mondta, hogy nézzük csak meg, hogy hogy szól a történet Ábrahámnál és Izsáknál. Mi a különbség, és nézzétek meg, mi a különbség, amikor Izsákot, hogy úgy mondják, el akarjuk távolítani, amikor a feláldozást kéri Isten, és amikor fölmentést kap. Amikor azt mondja, hogy mégse kell. Mi a különbség? Nézzétek meg. Hát a történet elején hogy szól a dolog, meg akkor, amikor azt mondja neki, hogy mégse kell. Ne nyújtsd. Ez a
kérjük, meg parancsoljuk.
Jó, és még valami? A legalapvetőbb. Ki mondja?
Az Isten meg az angyal.
Amikor el kell távolítani Izsákot, akkor Isten mondja, és amikor fölmentést kap az angyal, azt mondja a Munkácsi Reve, amikor valakinek valami rosszat akarunk csinálni, vagy rosszat kell csinálni, ahhoz olyan autoritást kell, mint Isten. Azt egy angyal nem, azt nem bízhatunk még egy angyalban sem. Ha saktert ki akarjuk rúgni, ahhoz nagyon komoly okokat kell találni, és nem elég egy-két ilyenok. Ahhoz, hogy fölmentsük, hogy megtartsuk, ahhoz elég még egy angyal is.
Ez akkor itt van egy probléma, hogy van egy isteni parancs, és utána jön egy közvetítő. És akkor is, mint az Isten mondott.
Jó, hát nyilván ez a Munkácsi Rebbének ez a mondás.
Hát, mert
amúgy különben nyilvánvalóan ez gyakran előfordul a Bibliában, hogy Isten mond valamit, és aztán egyszer csak azt egy angyal folytatja, majd aztán megint Isten. Mondjuk éppen Ábrám történetében ott van, megjelenik nála a három angyal, hogy elmondják neki, hogy a gyereke fog születni, és itt és itt akkor a párbeszédben egyszer azt írja, hogy az angyal ezt meg ezt mondta, és egyszer azt mondja, hogy Ábrám Isten, azt mondta, hogy Isten így meg úgy. Tehát, hogy mint hogyha az angyal és Isten személye az változatlan lenne, mert az angyal hiába közvetítő, végül is az Isten, tehát nincsen szabad akarata, és így nem tételezzük föl, hogy nem felel meg a isteni autoritásnak.
De hogy miért van ez?
Miért van az, hogy néha angyalon keresztül, és néha pedig közvetlenül?
Ebben a történetben, hogy...
Hát arra viszont kitűnő magyarázata a Safiró rabbinak a mondása. Tehát egy ilyen súlyú dologban a dolognak a súlyát még jobban megadja, hogyha Isten egy közvetlen szóval...
Jó, de akkor már maga az egész dolog ilyen súlyúvá vált, mert hogy egy ilyen súlyú dologban Isten parancsa, és akkor a feloldás...
De éppen ez a felmentés, ez nem kell, hogy a felmentés annyira...
Elhihető a felmentés?
Azt hiszem, hogy igen. Tehát nem az angyal vagy az Isten szerepe nem a hihetőséget növeli, mondod, annak a súlyát. Más az, hogyha személyesen fölhív a király, meg hogyha küld egy üzenetet, nem azért, mert biztosabb vagy benne, hogy tényleg ezt akarja, hanem azért, mert más súlya lesz ettől. Én azt hiszem.
Nekem úgy szimmetrikusabb lenne, de akkor meg oka van, hogy miért nem szimmetrikus. Lehet ez, amit mondasz, hogy nekem nem elég meggyőző.
Jó, lehet, hogy vannak más magyarázatok is. Hát lehet, hogy itt talán az is benne van, hogy most ezt hasból mondom, tehát ezt nem láttam sehol, hogy az isteni parancs az nem veszett el. Az valahogy máshogy folytatódott, vagy valami másba átalakult, de az isteni parancs megvan az isteni parancsnak. Erre az áldozattételre való isteni parancs megmaradt annak. Az áldozattételnek az a jelentősége.
Az nem lett visszavonva.
Hanem csak maximum átalakult. Most arra gondolok, hogy nagyjából ezek azok a kisebb érdekességek, amiket érdemes megnézni. Most egy kicsit arra gondolom, hogy gondolkodjunk egy kicsit együtt, és beszéljünk arról, hogy tehát ennek a próbatételnek úgy általában mi a szerepe, tehát a próbatételeknek az életben, és Ábrahámnál miért jó az, hogyha próbatételei vannak, illetve hogy ez a próbatétel, hogy miért lesz, miért, mert az érdekes, hogy azt mondjuk, hogy Isten ezek által a próbatételek által választotta ki Ábrahámat. Hát rendben van, de hogy is mondjam, azért voltak a történelemben ennél nagyobb próbatételek is voltak. Sőt, milyen próbatétel az, amikor Isten mondja nekem azt, hogy csináljam ezt, meg azt. Az még könnyebb bizonyos szempontból, mint hogyha a saját meggyőződésem és hitem miatt csinálom. Hát hány ember áldozta föl magát a hitéért, anélkül, hogy Isten szólt volna, hogy ezt tegye meg. Akkor miért tartjuk olyan nagyra Ábrahámot? Hát végülis Isten mondta neki, hogy tegye. Nem? Tehát még, mint hogyha nem érted, hogy...
Ez itt ilyen fontossági sorrend, hogy legjobban szeret.
Hát mondjuk nagyobb áldozat.
Tehát nem egy ember...
Nincs saját magát.
Tehát az egyértelmű, de nem egy ember volt a történelemben, aki közvetlen isteni parancs nélkül is feláldozta a gyerekét. És egyáltalán jó az, hogyha fel, tehát itt azért nem az derül ki, hogy ebből hogy jó, hogyha feláldozzuk a gyerekünket. Csak azt akarom, tehát még azt, én most nem csak ennek a történetnek kapcsán, hogy általában Ábrahám próbatételei kapcsán az is elgondolkodható, hogy miért olyan nagy ez az Ábrahám, akkor végül is Isten közvetlenül mondta neki, hogy ezt csináld, meg azt csináld. Emellett olyan emberek is voltak a történelemben, akik mindenféle közvetlen utasítás nélkül csak a saját hitükből és meggyőződésükből készek voltak az életüket áldozni mindenféle dologért. És eleve az is, tehát most csak úgy mindenféle gondolatindító dolgot akart szeretnék mondani, hogy eleve az is gondolatba ejtő, hogy jó, meddig kell elmenni, vagy jó az, hogyha ilyen szélsőségesen készek vagyunk feláldozni mindent a hitünkért. Nyilván a mai világban ez azonnyomban eszébe jutatja az embernek a öngyilkos merénylőket, és azokat, akik a saját gyereküket mondjuk ilyen célokra örömmel küldik. Tehát eleve ez az egész próbatétel fogalom, ami úgy tűnik, hogy a zsidóságban nagyon központi, hiszen ezért mondjuk el ezt a fejezetet minden nap. Ez ennek van valami jelentőség, de hogy milyen jelentősége lehet a próbatételeknek, hogy ez miért jó?
Önséggel, tehát valószínűleg az emberi önmegismerést ad talán, hogy erre is képes voltam.
Állatvilágtól megkülönböztek.
Igen? Mivel?
Ott ilyen nincs.
Hát ott is vannak próbatételek. Eléri azt a magarat, vagy nem? Ez egy próbatétel. Veszélyhelyzetbe kerül és ki kell kerülni.
Nem, mint ez ugye a hit. Hogy a hittel függetlenül. Tehát, hogy volt ez a hitnek a lényege, hogy nem kételkedem benne, hanem csinál, nem gondolkozott.
Azt, hogy kell csinálni, azt igen, de azt...
Hát jó, de az, ahogy miért? Az áldozatokat kell, de hogy miért, hogy mi az értelme, miért nem kérdezett vissza.
Hát látjuk, hogy néha perelt Istennel.
De most ennél a legjobb, nem perel. És ez a teljes...
Igen, az, hogy nem
van... Isten, az rá, szerintem, aki...
Tehát mondjuk a milyen Isten, az nem egy kérdés, mert itt választási lehetőség nincsen. Tehát, hogyha Istenről beszélünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát az Isten nem olyan szimpatikus, akkor választunk egy másikat. De az, hogy miért nem pereskedett logikai magyarázat, ez szerintem elsősorban. Tehát ugye Szodománál és Gomoránál Ábrahám pereskedik Istennel. És azt mondja, hogy ne pusztítsd el őket, hát ha vannak még ott. De ott egy óriási különbség van. Ott Isten megmondja neki, hogy miért csinálom, amit csinálok. És akkor Ábrám ott tud mivel vitatkozni. Itt nem mondja meg neki. Ezeknél a próbatételeknél Isten nem mondja, és ebben igazán Lacinak, hogy azokban a dolgokban, ahol Isten nem ad okot, ott végül is, akkor is, ha nem értem, el kell fogadni. Ez valahogy a zsidóságnak része, és annak a ragaszkodásnak a része, amivel a zsidóság így ragaszkodott a Tórához és a zsidó valláshoz évezredeken keresztül. A zsidók mindig szerettek gondolkodni, mindig szerették föltárni a dolgoknak az okát, de ez nem volt feltétele annak, hogy elfogadják-e vagy sem. Ugye az a híres midrás, hogy a zsidóknak az volt a nagy érdemük annak idején a Tóraadáskor, a Szinai-hegyi kinyilatkoztatáskor, hogy azt mondták, hogy elfogadjuk és meghallgatjuk. Tehát elfogadjuk és megértjük. Nem a megértéssel tették függővé az elfogadást, hanem először elfogadták feltétel nélkül, és utána persze megpróbálták megérteni, ami azt jelenti, hogy a megértés is része a történetnek. Ez nem, a hit az nem feltétlenül kell, hogy vak hit legyen, sőt, akkor teljes, hogyha az értelmemet is be tudom vonni, és ezért meg kell próbálni megérteni, de ez nem feltétele a dolgok követésnek. Tehát ez mindenképp benne van. És itt nyilván Ábrám átérezte, hogy itt nincs mit megérteni. Ez egy olyan isteni parancs, ami felülmúlja, vagy ez egy olyan isteni dolog, ami éppen azért isteni, mert felülmúlja az ő racionális megértését. És most nézzük meg, hogy milyen nehéz, nem csak az volt itt nehéz, hogy a saját gyerekét kell feláldoznia. Így gyakorlatilag mindent lerombolt volna ez. Hiszen azt a hitet is lerombolta volna, ami az egészet építette eddig. Hiszen Ábrahámnak volt egy bizonyos párbeszéde Istennel, amiben Isten folyamatosan utalt arra, hogy neki lesznek leszármazottai, akiket ő nagyját tesz, akiknek ez az ígéret földje lesz az országuk, és ezt mind-mind Izsákban koncentrálta, sőt, Isten ragaszkodott hozzá, hogy legyen ez az Izsák, és egyszer csak azt mondja, hogy ez nem lesz. Tehát ez még minden, még az isteni logikát is úgy tűnik, mint a felülmúlná, és Ábrahám szemében teljesen érthetetlenül teszi az egészet.
Vagy rájött arra, hogy ez valami.
Reménykedett benne, hogy majd csak vége lesz.
Uh-huh. Már tudom, mint a boci meccsen, csak itt a két dolgok
uh-huh. Igen. A foci meccse egy csészaként. Van egy nagyon érdekes dolog, hogy héberül az a szó, hogy próbatétel, az niszajon. Ez két másik szóval rokon, két másik szóra lehet visszavezetni. Az egyik az, hogy nesz, ami azt jelenti, hogy csoda. A másik az, hogy nász, ami azt jelenti, hogy felemelkedés. És erre van az a szép magyarázat, hogy mi a közel három dolognak egymáshoz. Ugyanúgy egyaránt a csoda által is, és a próbatétel által is felemelkedik az ember. Megerősödik az ember. Tehát mondjuk ugyanúgy, mint mindenféle hit nélküli próbatételben, az embernek az adrenalin szintje megemelkedik. Ugye azt mondják, hogy veszélyhelyzetben az ember mindig több dolog, olyan képességek is előjönnek belőle, ami amúgy nincs meg benne. Hasonló módon minden ilyen próbatételben olyan mély dolgok előjönnek, ahogy te is mondtad, hogy mondjuk akár az, hogy megismeri önmagát, vagy az, hogy újraértékeli a dolgokat, vagy az, hogy ráismer olyan dolgokra, de mindesetre mély dolgok előjönnek belőle, ami amúgy nem feltétlenül, vagy csak nagyon mélyen vannak meg. És akkor ez a fajta hozzáállás azt is magyarázza, hogy az Ábrahám 10 próbatétele, ez nem egy ilyen vizsgáztatás volt, amiben Isten levizsgáztatta 10-szer, és miután átment a 10 vizsgán, azt mondta, hogy rendben, hanem egy tanulási folyamat, vagy egy fejlődési folyamat, amiben minden próbatételnél Ábrahámból még jobban előjött az a nagyon mély energia, ami megvolt benne, csak a próbatételek által tudott előjönni. Miért emelkedik meg az ember? Most nézzük meg, hogy a csoda. A csodánál mi történik? A csodánál az történik, hogy megtörik, ugye van egy bizonyos természetes rend, és az ember, amikor csodát lát, akkor olyan dolgot lát, ami egyértelműen a természet folyamatával nem egyezik. Megtörik a természet. És a természet buraka mögött meglátja, úgymond a természet fölötti az Istenit. És ez megemeli az embert, hiszen valahogy egy pillanatra a természet fölé emeli. afelé a korlátok fölé emelni, amelyek amúgy az életben körülfogják az embert. És hasonló módon egy ilyen próbatétel is megemeli az ember, teljesen másképpen, sokkal nehezebb módon, de azáltal, hogy egy ilyen megint csak kizökkenti a természetesből, épp a fordított kölcsönhatás miatt, de ugyanarra a pontra juthat el, ha képes, hogy olyan dolgok jönnek elő belőle, amelyek különben nem lennének meg. És ez valahogy a próbatételnek a lényege. Most ez azért lényeges, mert a zsidóságban ez a próbatételekhez való hozzáállás, az ilyenfajta felfogás a próbatételekhez, egy nagyon alapvető dolog. Hogy a próbatételt, a nehézséget, azt mindig megpróbálni úgy értelmezni, mint egy Istentől jövő jót, ami valahogy segít engem az életben való előrejutáshoz. Megpróbál ilyen mód örülni akár a próbatételnek, mint ahogy akár Ábrám esetében. Még akkor is, hogyha ez borzasztó nehéz. Mert csak ez a fajta hozzáállás tud engem átsegíteni a próbatételken. Van egy nagyon érdekes dolog, hogy a Talmud, ugye odáig is elmegy a dolog, hogy a bölcsek azt mondják, hogy nem csak, hogy ez egy eltűrni, egy nem kívánatos, de eltűrni való rossz, ami által jobb helyzetbe kerülök, hanem ez egy olyan magas jó, ez a rossz, ami történik velem, ez a próbatétel, ami másképp nem jöhet le erre a világra, csak ebben a formában. Tehát, hogy ez még nem csak egy rossz, ami egy jóra vezet, hanem maga a tökély. Most egy kicsit jobban két történet van a Talmudban ennek kapcsán. Két személye. Van egy olyan zsidó szokás, hogy mindenre azt mondjuk, hogy hála Istennek, Baruch Hashem. És azt szokták mondani, hogy amikor megkérdezel egy zsidót, hogy mi újság, és azt mondja, hogy Baruch Hashem, akkor meg kell kérdezni, hogy Baruch Hashem, hála Istennek, jó vagy rossz? Ez még nem feltételező, hogy jó, lehet nagyon rossz is. Neki is azt mondja, hála Istennek, rosszul vagyok. Miért? Mert ez azt a hitet mutatja, hogy minden a világban Istentől jön. Ugye erről beszéltünk az előző kurzusunkon, a Kabbala órán, hogy ez egy alapvető fogalma az egyisten hitnek, hogy minden, kénytelen vagyok azt, hogy minden Istentől jön. Erre van az egyik történet az utca, hogy volt rabja, akiről nyilván mindannyian hallottunk, nagy talmudi bölcs, akinek az egész vagyona az élete bizonyos szakaszában egy szamárból, a könyveiből, egy lámpásból és egy kakasból állt, akikkel ő vándorolt, a könyvekből tanult, a lámpás fénye mellett, a szamáron vitte a vagyonát, és a kakas ébresztette korán reggel. Egy alkalommal elérkezett a város széléhez, és már zárva volt a város kapuja, amikor odaért. Hát azon mérgelődött volna egy magunkfajta ember, de azt mondta erre rabja, aki ez is valahogy a jóra vezet, hála Istennek, hogy így történt, mert ez is valahogy a jóra vezet, és hát az erdőbe ment vissza, meggyújtotta a lámpást, elkezdett tanulni, egyszer csak egy nagyon nagy szél jött, és kifújta a lámpást, és erre azt mondta valaki, hogy ez is valahogy a jóra vezet. Megerősödött a szél, egy vihar lett, és elszabadult a szamár, erre azt mondta rabbi, aki ez is valahogy a jóra vezet, majd egy villám megölte, belecsapott a kakasba, és erre azt mondta, hogy ez is valahogy a jóra vezet, másnap reggel bement a városba, és látta, hogy rabló támadás érte a város, és akkor megértette, hogy vezetett ez a sok rossz jóra. Ez az egyik történet. A másik történet sokkal szélsőségesebb, az Nahumról szól, akit úgy hívnak, hogy Nahum is Gamzu. Nahum az ez is embere. Ez a becsenele. Miért? Mert mindig azt mondja, hogy ez is jó, az is jó. És akkor történt úgy szó, hogy egyszer a zsidók, a római császár egyszer nem jöttek ki jól, és elküldték ezt a Nahumot egy zsák kincsel, hogy látogassa meg a császárt, és az ajándékot adja át, a zsidó nép ajándékát. Elindult, de útközben kirabolták ezt a ládát, és homokot tettek a kincsek helyére, és amikor ezt észrevette, akkor már késő volt visszafordulni. És hát kénytelen volt folytatni az utat, és azt mondta, hogy hát ez is jó, majd jól adja ezt a homokot a császárnak. És megérkezett a császárhoz, átnyújtotta az ajándékot, és hát elképzelhetjük, hogy a császár nem értékelte túl ezt a egész zsidó névtől kapott ajándékot, és bedobta Nahumot a börtönbe, mire Nahum azt mondta, hogy ez is jó. És utána az történt, hogy a császár egyik tanácsadója azt mondta a császárnak, hogy hát a zsidók nem buták, Nem valószínű, csak úgy küldtek neked valami homokat. Ez egy csoda homok, amivel, amit ha eldobsz, akkor nyilak lesznek minden homokszemből, és ezzel győzhetsz a háborúidban. És erre kipróbálta a császár, és valóban így is történt. És valóban, hát sokkal jobban örült egy ilyen csodahomoknak, mint a kincses tárnának örült volna, és beigazolódott az, amit Nahum mondott, hogy ez is jó. Mi a két történet között a különbség? Az, hogy Rabbi Akiva azt mondta, hogy ez is jóra vezet. Ez egy rossz, ami valahogy jóra vezet. Nahum viszont azt mondta, hogy ez is jó. Önmagában ez a rossz, ami történt velem, ez nem valami eltűrendő rossz, ami aztán jóra vezet, hanem maga ez, ami történt velem, ez jó. De minden esetben, mind a két esetben ugye egy olyan fajta hozzáállást látunk, hogy az ember, amikor próbatétel elé, vagy rossz helyzetbe kerül, akkor próbálja úgy fölfogni a dolgot, hogy ezáltal megerősödik, vagy ez valahogy az előrehaladás folyamatának egy része. Ezzel együtt ezt muszáj elmondanom, ennek kell, hogy ennyire tiszteljük a próbatételeket. A reggeli imának az egyik első passzusa az minden reggel az, hogy azt mondjuk, Isten, ne tégy minket próbára. Nagyon jó, hogy ez van, mert ha már van, akkor megpróbáljuk így, próbáljuk meg elkerülni az ilyen próbatételeket. Tehát nyilván ez arról szól, hogy amikor van ilyen az életben, akkor ez csak így lesz. Azt mondja, és Ábrahám esetében erről szóltattak a próbatételek, hogy ez a feltétel nélküli a hit, amiről a Laci beszél, ami nem mond ellent az elmélkedésnek, nem mond ellent az isteni akarat megértésének, csak bizonyos esetekben be kell látnunk, hogy az isteni akarat az a mi racionalitásunkon túl van, ettől Isten. És ugye Ábrahámnak 10 ilyet kellett kiállni, ahol a legutolsó a legszélsőségesebb. És itt akkor nézzük meg, hogy hogyan is van egy ilyen próba, miről is szól egy ilyen próbatétel. A kabbalisztikus irodalomban két kifejezés van arra, amikor azt mondjuk, hogy önfeláldozás. Van egy kifejezés, azt mondják, hogy messzirát nefes, a lélek feláldozása, tehát ami egy olyan fajta önfeláldozás, ami a szószoros értelmében, tehát mondjuk akár halállal jár. És van egy olyan, hogy messzirát hamahut, hogy az embernek a lényegének a feláldozása. Ugye van olyan fajta önfeláldozás, amikor akár egy nagyon hiú ember áldozza fel önmagát. Annak a hiú célnak az érdekében, amit mondjuk ő épít. Tehát tegyük fel, hogy van egy persze ezek nagyon finom dolgok, tehát az is már egy valamilyen szint, amikor az ember hiú érdekből, de képes feláldozni magát. Ez sokkal magasabb, mint hogyha emiatt eldobna mindent, amit eddig csinál. De azért lássuk be, hogy amikor azt mondjuk, hogy önfeláldozás, itt arra van, hogy az ember feladja-e az egóját, saját magát, vagy az egóját, még mélyebben, valami magasztosabb cél érdekében, vagy számára magasztosabbnak tűnő cél érdekében. Ha mondjuk arról van szó, hogy én harcolok egy bizonyos célért, és azt mondják nekem, hogy egy olyan helyzetbe kerülök, hogy vagy feladom ezt az értéket, amiért én harcoltam, vagy feláldozom az életemet, és én azt mondom, akkor nyilván erkölcsösebb azt mondani, vagy hitelesebb, hogyha azt mondom, hát akkor inkább ne éljek. Mert akkor végül is hiteltelenné válik minden, amit eddig csináltam. De lehet, hogy ebben van egy olyasmi is benne, hogy mondjuk nagyon kicsinyes vagyok, és lefordítom. És azt mondom magamban, hogy fogok én mások szemében nézni. Itt. Gyakorlatilag azt is lehetne mondani, egy kicsit persze, és mondom, ezek nagyon kifinomult dolgok, hogy azáltal, hogy én feláldozom magamat, nem az egómat áldozom föl, hanem tovább építem. Azt mondom, ami persze mindig erkölcsösebb, vagy hitelesebb, mint hogyha azt mondom, jó, akkor hagyjuk az egészet. De még mindig arról van szó, hogy azt mondom, hogy ezt én nem engedhetem meg magamnak. Ami mind jó, tehát nem azt mondom, hogy nem jó, csak nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg a minden feladása. Az abszolút önfeláldozás. Ábrahám esetében, és nagyon sok más önfeláldozás esetében azt valahol meg tudjuk találni, és azt tudjuk mondani, hogy ebben az önfeláldozásban azért maradt még egy kis ego valahol a legmélyén a dolognak. Ábrahám önfeláldozásaiban, ugye mindegyik önfeláldozásban valahogy úgy került próbára téve Ábrahám, hogy az akközött kell választani, hogy vagy feladja azt a fajta vallási meggyőződést, és annak a hirdetését, amit eddig csinált, vagy az életét, vagy körülményeit kell, hogy roncsa. És így mondhatták volna, és erről szól az első mondat, mondhatták volna akár, hogy Ádám önfeláldozása nem tiszta. Nem őszinte feláldozás. De ennél az önfeláldozásnál nem lehetett ezt mondani. Itt kidomborozott az, hogy Ábrahám készsége az önfeláldozásra az teljes. Az olyan önfeláldozás, ahol mindent kész feladni. Miért? Hát éppen azért azok miatt a dolgok miatt, amit az előbb említettem. Ábrahámnak ebben az esetben nem mondhatta azt, hogy azért csinálom ezt, hogy a többiek számára hirdessem ennek a hitnek vagy vallásnak az értékeit. Hát eleve nem voltak túl sokan a környéken, amikor ez történt. Ugye ketten voltak csak. Másik pedig nem egy annyira jó reklám, mondjuk ez a fajta. Nem tűnik annyira vonzónak mások szemében.
Hát plusz ugye akkor az Isten
Semmisé válik. És ez a harmadik dolgot akartam mondani, hogy itt minden, ami eddig történt, az valahogy épült valamire. Van egy isteni üge, van egy isteni akarat, és azokat szolgálja minden, ami eddig történt, és építi valahogy Ábrahám életútját és a jövő nemzedékeknek a jövőjét. De itt az egész megkérdőjeleződik, itt az egész olyan logikátlanná válik, hogy Ábrahám számára, hogy az előbb is mondtuk, ugye, ha feláldozza a fiát, akkor minden, amit Isten eddig mondott neki, az semmis. És mindent, amit ő eddig épített, az semmis. Az, hogy ő gyönyörűen kiépítette ezt az Ábrahám hitet, és már annyian csatlakoztak hozzá, és ennek a hitelességét bemutatta, ez mind-mind elveszik. Ha Ábrahám ezt is képes Istenért megtenni, akkor ez azt mutatja, hogy ő tényleg őszintén kész önfeláldozni magát. És miért fontos ez? Azért fontos ez, mert az a mindennapi életben levő való önfeláldozáshoz egy ilyenfajta készség kell. Ugye tisztázzuk, mindnyájan életünket áldoznánk olyan erkölcsi kérdésekért, amelyek abszolútak. Tehát mondjuk mindnyájan, ha mondjuk arról lenne szó, hogy valakit meg kell ölni, meg kell gyilkolni mondjuk, akkor valószínűleg mindnyájan inkább azt mondanánk, hogy halljunk meg mi. Feltetően egy erkölcsös ember kész lenne egy ilyen alapvető kérdésben, sem, ha szembe kerül, akkor kész az életét áldozni. Tehát azt látjuk, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy tényleg az életet kell áldozni, akkor sokszor az élet áldozása könnyebb, mint a mindennapokban való, a kis dolgokban való önfeláldozás. A nagy kérdésekben nem... Erre mindig azt szokták mondani, ezt a példát szokták, hogy egy zsidó feláldozza magát a hitéért. Hát ez nem is mindig igaz. De tényleg látjuk azt, hogy sok esetben előfordul, hogy mondjuk egy nem vallásos zsidó kész az életét áldozni a zsidóságért, de a mindennapok zsidóság megtartásáért nem. Képes kis áldozatokat tenni. Tehát képes lenne a zsidóságért az életét áldozni, de a kis, mondjuk, hogy kóser konyhája legyen, azért nem képes egy egészen apró, az egész élet tekintetében egy egész apró áldozatot hozni. Ami arra mutat, hogy bizonyos szempontból az életet áldozni könnyebb, mint apró áldozatokkal együtt élni. És itt jutunk el az a kérdéshez, amit az elején tettem föl, hogy miért úgy van ez említve, mint Ábrahám próbatétele? Itt kinek a próbatétele ez? Ha Izsák egy felnőtt ember, és ő tudja, hogy őt azért viszik oda, hogy feláldozzák, hát akkor ez az ő próbatétele. Ez nem Ábrahám tizedik próbatétele, hanem Izsák első próbatétele. Akkor miért Ábrahámként van enni? Ábrahám próbatételeként van enni. És a Rebbének, az Urcsi Rebbének nagyon szép mondása, azt mondja, nézzük meg, hogy mi történt volna, ha ez a dolog bekövetkezik. Mi történik Ábrahámmal, és mi történik Izsákkal. Ebben azt mondja, ha ez a dolog megtörténik, akkor Izsáknak egyszer kell áldozatot hoznia. Túl vagyunk az áldozaton, és kész. Ő az életét feláldozta. Ábrahámnak viszont még a maradék életében együtt kellett volna élni ezzel az áldozattal nap, mint nap. Ő ennek az áldozatnak a tudatában fejezte volna be a hátrálevő, életének hátrálevő részét. Melyik a nehezebb? Lehet, hogy abban a pillanatban ez egy óriási dolognak tűnik, és valóban az, hogy az ember kész az életét áldozni, de ugyanakkor az igazi áldozattétel az a mindennapokban van, és ez ennek a történetnek a jelentősége. És ezért mondjuk el ezt minden nap. És ez az, amiről beszéltem, hogy van az élet áldozata, és van a lényegünk áldozata. Az élet áldozata az arról szól, hogy az ember kész bizonyos dolgokért az életét áldozni. Ugyanakkor a lényegét áldozni, tehát a lényege alatt úgy értem, hogy az egész létét áldozni, Kis dolgokért viszont lehet, hogy kevésbé vagyunk képesek. Miért? Tehát valóban ez valóban valahogy többet kíván, többet kíván, vagy egy állandóbb áldozathozatalt kíván, ami ez nem csak a zsidósággal kapcsolatos, tehát nem csak erre értem, hanem az élet, ugye mindenkinek az élet különböző pontjain vannak olyan kérdések, ami áldozatot kíván, és sokszor azt látjuk, hogy nehezebb egy kis áldozat, egy látszólag kis áldozatot hozni, mint egy nagy áldozatot hozni. Vagy egy nagyon érdekes dolog, hogy a smá imát, ugye a hagyomány szerint azt, hogy elmondjuk minden nap, kétszer, ezt Mózes hagyta ránk. Szóval a smában is benne van ez a gondolat, hogy azt mondjuk, hogy szeresd örökkéval Istenet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes mindeneddel. És a Talmud azt mondja, hogy mi ez a három dolog, teljes szíveddel, ez azt mondja, hogy még a rossz ösztönöddel is, teljes lelkeddel, még hogyha az életedet is veszik el, és teljes mindeneddel, még ha a vagyonodat és szeretteidet veszik el, akkor is. Tehát, hogy ez megint csak az önfeláldozás fogalmára utal. És azt mondja a hagyomány, hogy miért parancsolt ezt meg Mózes, a zsidó névnek, hogy minden nap emlékezzenek az önfeláldozás, az önfeláldozás értékére. Készek legyenek minden nap feláldozni önmagukat. És ez elég első alás, olyan furcsának tűnik. Miért kéne az embernek minden nap készen lenni, hogy önmagát feláldozza? Azért az életben nem, áriság, nem történnek minden nap olyan dolgok az embernek készen, kell, hogy legyen fel, hogy feláldozza magát. Miért? Éppen azért, mert itt nem erről ezekről a nagy áldozatokról van szó, hanem arról a folyamatos áldozathozatarról, ami lehet, hogy nehezebb, és ehhez szükség van minden nap egy smára, ami megerősít bennünket ebben a dologban. Halljad, Izrael, halljad. Hát nem könnyű, hogy nem lenne Izrael. Hol van ez a... Yeah.